A 13-as lap végén tartunk, és rögtön lássunk is neki. Tanurá banon, kajen gadol makrib ainen, ve én öichel, rabbi judai mer kolajoim. Tanították a bölcseink. Kajen gadol makrib ainen. A főpap végezhet szolgálatot, hogyha ainen. Ainen ugye az a gyászolásnak az első fázisa, amikor még a halott nincs eltemetve, közvetlenül a halálnak a napján. És általában azt tanultuk, korábban is foglalkoztunk már ezzel, hogy az ainennek tilos a szentében szolgálnia. Egy átlagos főpapnak, tilos, vagy egy átlagos papnak, bocsánat, egy kohén hegyotnak tilos a szentében szolgálnia aznap, amikor gyászol. Viszont a főpap az kivételt képez, róla azt tanították a bölcsek, hogy kohén gadol makrib, a főpap szolgálhat a szentében, akkor is, hogyha gyászol, hogyha ainen, de én aichel, az egyetlen dolog, hogy ő sem ehet a gyász alatt az áldozati húsból. Ezt tanították a bölcsek. Ez Rabbi Huda hozzátett két szót, amit nagyon nehezen tudunk értelmezni, Rabbi Huda oimer. Rabbi Huda azt mondta, kolajoim, egész nap. Mit értett ez a Rabbi Huda? Tehát még egyszer, a bölcsek azt mondták, hogy a főpap nem úgy, mint az átlagos pap, végezhet szolgálatot, akkor is, hogyha ainen, hogyha gyászol, csak nem ehet a húsból, nem ehet az áldozati húsból. Jött Rabbi Huda, és azt mondta, kolajoim, egész nap. Mit értett ezzel a Rabbi Huda? Máj kolajoim, amár rabelői nicriha elelá viel, mi tajik beiszai. Az első magyarázat, Rabbi szerint, az az, hogy kolajoim, egész nap, az arra akar utalni, hogy egész nap kell, hogy szolgáljon. Nem csak szolgálhat, hanem kell, hogy szolgáljon. Lá viaj mi tajik beiszaj. Magyarul, ha otthon van, és gyászol, akkor is el kell otthonról hozni, és rá kell úgymond kényszeríteni, rávezetni, hogy szolgáljon a szentében. Amelé a báje, hástelem júdápuké mafkinin, lán, de tánya hajjai, mint a mákrivágám is beáksomás, mert is lán mész, menni el, ha vagy dasz, hogy jajicsi, rávi húda. Rabbi Yossi Aimer, Yigmar, be átamárt, mely színen lémetőkbe iszaj. A bája azt mondta, ó, ne, ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa lenne, valóban ez lenne a magyarázata annak, amit Rabbi Huda mondott, hogy a főpap nem csak hogy szolgálhat, amikor ojnen, amikor gyászoló, hanem kifejezetten kell, hogy szolgáljon. Olyannyira, hogy otthonról is elhozzuk a szentélybe azért, hogy a szolgálatot végezze. Ez nagyon furcsa. Miért? Mert a Rabbi Huda az átlagos pap, a sima pappal kapcsolatban, Kohén hegyottal kapcsolatban egy szélsőségesen tiltó véleményt fogalmazott meg. Az átlagos pappal kapcsolatban azt mondta Rabbi Huda, hogy ha a pap éppen szolgálat közben van, amikor megtudja, hogy egy közvetlen rokona meghalt, akkor úgy, ahogy van, le kell tennie a szolgálatot, le kell tennie a lantot, és ott kell hagyni mindent úgy, ahogy van, csapott papot, a papnak ott kell hagynia, és mennie kell haza, hogy gyászoljon. Nem így mondta Rabbi Yossi, aki azt mondta, hogy előbb fejezze be, és amikor befejezte, utána menjen haza. Most Rabbi Huda egy átlagos papnál szigorúbb álláspontra helyezkedett, hogy rögtön hagyjon ott minden. És pont Rabbi Huda lenne az, aki viszont a főpapnál nemhogy tiltaná a szentélyi szolgálatot, vagy megengedni, hanem kifejezetten kötelezővé tenni? Nem tűnik ez logikusnak. Ella, amár Rave, Michael, jaj, erre Rave újra fogalmazta azt, amit mondott. Mit jelenthet az, amit Rabbi Huda mondott? Hogy egész nap Laj már se én, hogy ajved, kolhájjaim, zéra sem a jajhál. Szóval pont fordítva. Nem, hogy kötelező, és erre utalt Rabbi Huda, hogy egész nap, hogy kötelező, és azért otthonról is elhozzák a szentélybe, a lényeg, hogy végezzen szolgálatot, hanem pont fordítva, megengedett lenne, hogy szolgáljon, de mégis megtiltjuk neki, nehogy véletlenül egyen az áldozati húsból. Ugye a bölcsek azt mondták, hogy szolgálhat, a lényeg az, hogy ne egyen a szolgálati húsból. Rabbi Huda pedig azt mondja, hogy elvileg valóban szolgálhatna, de tekintettel arra, hogy tartunk tőle, hogyha ott a szolgálat közben lesz, akkor megfeledkezik magáról, és enni fog az áldozati húsból, ezért a biztonság kedvéért ne is szolgáljon. Tehát akkor így koherens, Rabbi Huda itt is a szigorúbb álláspontot foglalná el, csak úgy, mint a Kohén hegyot a sima Kohénnál. Amellé Rav Áda bár ával le Rav, míg az Arabi Huda sem egy jöjjhavát, nárem ide én ráfisvák ezt maszkini laj, sem a tamusz istaj, mi májsze istaj, avida vajda, hogy lőjj az Arabi Huda sem a jöjjhál. Azt mondja Talmud, akkor nézzük meg ezt jobban. Ezek szerint Rabbi Huda azon a véleményen van, hogy a főpap elvileg szolgálhatna, amikor gyászol, csak nem ehetne az áldozati húsból, de mégis a rabbik megtiltották, hogy ne is szolgáljon. Nehogy véletlenül egyen a szolgálati húsból. Itt viszont egy logikai csapdába ütközünk. Miért? Mert mit mondott Rabbi Huda? Rabbi Huda azt mondta a mi misnánkban, hogy a jomkipuri szolgálatra készülő papnak egy tartalékos pótfeleséget állítunk, az, hogyha meghal az első felesége, akkor rögtön legyen egy másik. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a főpap nem szolgálhat, amikor gyászban van, nehogy egyen az áldozati húsból, akkor mit segít az, hogy van egy másik felesége, így is úgy is félre kell, hogy vonuljon, és a helyettese, a tartalékos főpap kell, hogy belépjen a helyébe, ugyanis gyászolóként Rabbi Huda nem engedné, hogy szolgáljon. Amelei, ahi hásta, hosszom kivende, jemik a purim, de kula almelei ka ahli, ha nem illai asszile micha. Ha, de kula alme ahli, hun nem illai asszile micha. Azt mondta, amúgy nem, ez egy egészen más helyzet. Miért? Normál esetben miért mondta azt Rabbi Huda, hogy a gyászoló főpap ne végezzen szolgáltat a szentélyben, nehogy véletlenül megfeledkezzen magáról, és egyen az áldozati húsból. Jom Kipur napján ez a veszély nem nagyon áll fönn. Egy átlagos napon, amikor sok pap szolgál a szentélybe, és eljönne a főpap, és ő is szolgálna a szentélybe, és látja, hogy a többiekkel együtt szolgál, és a többiek esznek a húsból, akkor a környezet, a kontextus rávezetné, hogy esetleg megfeledkezzen magáról, és egyen az áldozati húsból. De Jom Kipur napján, amikor ő az egyetlen, aki ott szolgál, és Jom Kipur napján senki nem eszik semmiből, ugyanis Jom Kipur napján bőjt van, nincs meg a veszélye annak, hogy ő egyen az áldozati húsból, mert így se úgy se eszik semmit aznap. Tehát akkor ez egy más helyzet. Azt mondja, a Talmud ez az első válasz. Van egy másik válasz is. De ki hajig ábna Mihály alale a ninuszva, ha még arsa? Ugye az előbb, tegnap azt tanultuk, hogy olyan nincs, hogy a főpap egyik felesége meghal. Miért nincs? Mert olyan kitétel van kikötve, hogy amikor meghalna, előtte már a feltételes várólevél érvényesül, aktiválódik. És így azelőtt, a pillanat előtt, hogy meghalna, már elvált tőle, visszamenőleg Jom Kipur előttre. Tehát amikor meghal, akkor az már nem a felesége. Ha már nem a felesége, akkor nem kell, hogy gyászoljon utána. Akkor eleve ez a gyászoló státusz, ez nem merül föl? Tehát eleve a kérdés nem helyén való. Mert itt Jom Kipur napján nincs olyan szituáció a tegnap tanultak alapján, amikor a főpap gyászolna, mert az a felesége, aki meghal, az egy pillanattal előtte, hogy meghal, aktiválódik a várólevele, és innentől fog már nem a felesége, amikor meghalt. Azt mondja, Talmud, na hídá, ninusz loj hájjalané, át rudé milaj mitrád. Azt mondja, Talmud, jó, tényleg jogos, jogi értelemben már nem a felesége, és jogi értelemben nem kéne, hogy gyászoljon utána, de természetesen a feleségéről van szó, még akkor is, hogyha egy ilyen jogi fogással bebiztosították, hogy nehogy előálljon egy olyan szituáció, amiről beszéltünk, hogy a fél napban két felesége is lesz, nem fogjuk elismételni az egészet, de mindenesetre fölállítottak egy ilyen szenáriót, hogy egy pillanat a halála előtt elváljon tőle, ez még nem azt jelenti, hogy ez nem fáj neki, hogy a felesége meghalt, és nem fog tudni koncentrálni, és nem fog tudni örömmel, teli szívvel áldozni és végezni a szolgálatot a szentében, hát akkor természetes, hogy a kérdés felmerül, hogy miért engedjük meg ezt neki. Tehát nem a szószoros értelmevet olyanéről van szó, ez igaz, nem a szószoros értelmevet gyászolóról, de mégis a kérdés emberi értelemben a helyén való lett volna. Oké, idáig tartott ez a rész, és most a misna, már a 14-es lapon, azzal foglalkozik, hogy mit tesz ebben a hét napban a főpap, amikor elkülönítve ott várja a jomkipuri szolgálatot. Ugye ezzel kezdődött az első misnánk, hogy a jomkipuri szolgálatra készülve hét napon át elkülönítik a főpapot a Parhedrin kamrába, így készítve föl őt jomkipurra, nehogy tisztátalanná válja jomkipurra. Mit tesz ebben a hét napban? Azt mondja, a misna, kol sivasza jomimu zöjrekesz a dam, Mákti leszek töjre, szó méti veszem nélre, szó mákri veszem is veszem ragel. Azt mondja a Talmud, ebben a hét napban hozzászoktatjuk azokhoz a különböző szolgálatokhoz, azokhoz a különböző áldozati szolgálatokhoz, amelyekhez a főpap úgy alapból nem feltétlenül van hozzászokva, és nem ismeri őket annyira. Ezek különben sok olyan szolgálat, ami a mindennapok része, de amit soha nem a főpap végez. Így például, Kolsivasza Jamimus Zeirekeszeda, ő az, aki mind a hét napon keresztül fölhinti a tamid áldozatnak, az állandó áldozatnak a vérét az oltára. Máktireszak Töjresz, és ő az, aki ebben a hét napban hozza a füstáldozatot. Métireszen Néres, és ő az, aki kitisztítja a menórának, a hétágú menórának a mécseseit. Máktireszen ő is vesz a ragel, és ő az, aki az oltára fölviszi, és ő az, aki az oltára fölviszi az áldozatnak a fejét és a lábát. De sarkalai, amimim, racsala, hákrév, mákrév, és az összes többi napon, tehát mindesetre ezeket a feladatokat a kohén végzi, a főpap végzi ebben a hét napban, azért, hogy fölkészüljön Jom Kippur naprájára, amikor ugyancsak neki kell majd ezeket a feladatokat végezni, és amikor egyedül lesz a szentélyben, és értelemszerint egyedül saját magának kell majd ezeket a feladatokat elvégeznie. Most ez van ebben a hét napban. Ugye ebben a hét napban így készül föl, és így készítik föl a papot, a főpapot ezekre a feladatokra. Azt mondja, a Talmud, hogy sarkalai, amim imrocza le hákriv, mákriv, se kajen gadon mákriv helekbe rős, ve nőjtél helekbe rős. Azt mondja, a Talmud, az összes többi napon, ha akar, akkor, tehát az év összes többi napján, ugye nem az ő feladata, de bármilyen szolgálatot akar végezni a főpap, azt elvégezheti. Tehát ő, hogy majd tanulni fogjuk később, ugye az összes szentélybeli szolgálata, vagy sok szentélybeli szolgálatra az éppen soron lévő családoknak kisorsolták, vagy családokok között az egyes feladatokat kisorsolták az egyes személyeknek. A főpap nyilván ebben a sorsásban és az egész családok közötti felosztásban nem vesz részt, de hogyha akar, akkor bármikor közbeléphet, és bármilyen szolgálatot elvégezhet saját maga. Mantana, Amarav Chizda. Nem fejeztük be a misnát, csak Kajen Gadolom Makrif Helekberő is, mert Nőjtel Helekberő is, mert a főpap végzi a Makrif Helekberő is, a főpap végzi a feladatát, és ő döntheti el, hogy a legjobbat, vagy a legszebb feladatot ő magának vindikálja. És ugyanígy Nőjtel Helekberő is, és a legszebb részét az áldozatnak, ami mondjuk a legszebb húst, azt ugyancsak magának veheti. Tehát neki egy előjoga van, egy VIP előjoga van a főpapnak az összes pappal szemben. Most, mindenesetre mit mondott a misnánk? Azt, hogy ebben a hét napban a főpap szolgálatot végez, méghozzá olyan szolgálatot, ami a mindennapi áldozásnak a része, amit amúgy nem biztos, hogy ismer, és azért csináljuk ezt, hogy megismerje ezeket a szolgálatokat. A probléma az, hogy ahogy mindjárt látni fogjuk, hogy ugye azt is tanultuk, hogy a főpapot meghintik a vörös tehén hambaival. Vita volt ugye, hogy minden nap, vagy csak a harmadik nap, és a hetedik nap. Ugye azért, mert hogyha esetleg úgy jött be a hétnapos elkülönítésbe, hogy már halotti tisztátalan, akkor is megtisztuljon a vörös tehén hamvainak a ráhintése által. Ugye, hogy egészen biztosak legyünk benne, hogy nincsen halotti tisztátalansága, ezért meghintik vagy a harmadik és a hetedik nap, vagy minden nap. Azt mondja erre a Talmud. Amarav Chizda. De lojk és mántának kit képvisel, vagy milyen véleményt követ a mi misnánk? Amarav Chizda, de lojk Rabbi Akiva. De ír Rabbi Akiva, ha amár tahol és naflalav haza, ti mátoj. Héj javad a vajda. Ugye Rabbi Akiva azt tanította, hogyha valakire, aki tisztátalan, ráhintjük a vörös tehén hambait, azt természetesen megtisztítja. Ha az előírás és a szabályok szerint történik. Ha valaki viszont tiszta és fölöslegesen lett ráhintve a vöröstehén hambainak a vize, akkor nem marad semleges, hanem tisztátalanná válik. Ugyan ez egy finomabb tisztátalanság, mint a halotti tisztátalanság, abban az értelemben, hogy ez egy estig tartó tisztátalanság, ami elég, hogyha elmegy a mikvébe, és megvárja az estét, és akkor megtisztul tőle, de mégis tisztátalanná válik. Most, hogyha Rabbi Akivának igaza van, hogy egy tiszta ember, akire ráhintik a vörös tehén hambait, az tisztátalanná válik ezáltal, egy ilyen megfordító szerepe van a vörös tehén hambainak. Ha egy halotti tisztátalanra hintik rá, az megtisztul. Ha viszont illetéktelenül egy tisztára hintik rá, az tisztátalanná válik. Ugye, mint egy orvosság. Ha az ember beteg és beveszi az orvosságot, akkor meggyógyul tőle. Hogyha egészséges és beveszi az orvosságot, akkor esetleg rosszul lesz tőle. Most, ha ez a helyzet, akkor itt van a mi főpapunk, akiről azt gondoljuk, hogy lehet, hogy tisztátalan, és ezzel a halotti tisztátalan, és a biztonság kedvéért meghintjük a vörös tehén vizével. De persze, feltétlenül nem halotti tisztátalan, hanem tiszta. Így viszont a tisztátalanság egy finomabb formáját megkapja, hiszen ha egy tisztára ráhintenek a vöröstein hambaiból, akkor ő tisztátalanná válik. Most akkor ugyanez egy finomabb formája a tisztátalanságnak, de ami csak estig tart, ugye este elmegy a mikvébe, és ettől megtisztul, de mégis arra ez már elég, hogy a szentélyben ne szolgálhasson, hiszen a szentélyben csak olyan ember szolgálhat, aki teljesen tiszta. Akkor itt most van egy fából vaskarika. Hogyan mondhatná a misna azt, hogy a főpap, akit azért, mert biztosak akarunk lenni benne, hogy nem lesz halotti tisztátalan, mikor eljön Jom Kipur, ezért már az azt megelőző hét napban, vagy minden nap, vagy a harmadik és a hetedik napon meghintjük a megtisztulás vizével. Ő ennek dacára ebben a hét napban végez szentélybeli szolgálatot, amikor ha ő, ahogy feltételezzük, azért valószínűleg mégiscsak tiszta, és ennek ellenére meg lett hintve a vörös tehén hambaival, akkor ezzel tisztá, ha egy finomabb fokára is, de mégiscsak tisztátalan lett. Akkor ez így nem stimmel. Ezért kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy nem Rabbi Akiva véleményét követi a mi misnánk, hanem a bölcsek véleményét, akik vitatkoznak Rabbi Akivával, és nem értenek vele egyet abban, hogy a vörös tehén hambait, ha rászorják egy illetéktelenül, egy nem halotti tisztátalanra, akkor az tisztátalanná válik. Amarav Chizda, de lőjke Rabbi Akiva, a misnánk feltetve nem Rabbi Akiva véleményét követi, de így Rabbi Akiva, mert Rabbi Akiva véleményét követi? Né, ha már tahajs naflalav hazza a timátoj. Ugye mit mondott Rabbi Akiva, hogyha egy tisztára ráhintenek, a vörös tehén hambaiból, akkor azt imátolj, azt tisztátalanná teszi azt az illetőt. Héhi avila vajda, és hogyha ez tényleg így van, akkor a főpap esetében, aki azért feltetően tiszta, és ráhintik a vörös tehén hambait, akkor ezzel tisztátalanná válik, akkor hogyan szolgálhatna a szentében? Nézzük meg magát a vélemény különbséget, vagy a vitát a bölcsek és Rabbi Akiva között ebben a témában. De tánya ve hizza hatta hajrála tome, Ala tome, divre rabbi Akiva. Ugye a vörös tehénről szóló szakaszban, a hukát szakaszban, Mózes 4. könyvének 19-es fejezetének 19-es mondatában a Tóra azt mondja, és ráhinti a tiszta a vörös tehén hambait a tisztátalanra. Miért kell hozzátenni azt a szót, hogy a tisztátalanra? Ez a kontextusban teljesen egyértelmű, hogy arról van szó, hogy a halotti tisztátalan szemét megtisztítjük a vörös tehén hambainak a rászórásával. Nem kéne hozzátenni, hogy a tisztátalanra. Elég lenne annyit mondani, hogy ha a tiszta személy ráhinti a megtisztulás vizét. Miért kell hozzátenni, hogy a tisztátalanra? Erre Rabbi Akiva azt mondja, hogy azért mondja ezt a Tóra, mert azt akar nekünk mondani, hogy ha egy tisztátalanra szórjuk rá a megtisztulás vizeit, akkor az a tisztátalan tisztává válik. Ha viszont illetéktelenül nem egy tisztátalanra, hanem egy tisztára szórjuk rá a megtisztulás vizét, akkor a tiszta tisztátalanná válik. Pont a fordított hatást fogja elérni a megtisztulás vize nála. Ezt mondja Rabbi Akiva. A bölcsök viszont nem értenek vele egyet, vagy hami majmrim. Hát varim a loli a munim elöbed. Én ad varim a loli a munim elöbed varim a mekáblim tuma. Azt mondják, nem. Ők nem értenek ezzel egyet. És azt mondják, hogy az, hogy a Tóra hozzáteszi a tame, a tisztátalan kifejezést, és azt mondja, hogy a tiszta megszórja a megtisztulás vizének hamvaival a tisztátalant, az egy egészen más szabály miatt van. És mi ez a szabály? A szabály arról szól, hogy a vörös tehén, és az összes vele kapcsolatos dolog, az ugye egy szent dolog. A vörös tehénet ezért például tilos profán dologra használni. Egy vörös tehén, amit mondjuk arra használtak, hogy dolgoztatták, rárakták az igát, és felszántották vele a földet, az a vörös tehén már alkalmatlan a szolgálatra. Ugyanígy, hogyha a vörös tehénet nem használták valamilyen feladatra vagy munkára, profán munkára, hanem elkészítették annak rendje és módja szerint, levágták, elégették, és a hamvait összekeverik ezzel a vízzel, de ezt a vizet, ezt rászórják valamire, ami illetéktelen, akkor azáltal a víz maga érvénytelenné, vagy alkalmatlanná válik. De mikor? Akkor válik alkalmatlanná, hogyha az a dolog, amire rászorták, az nem is tudna tisztátalanná válni. Ugye beszéltünk ugye, a tisztaság, tisztátalanság szabály kapcsán többször arról, ugye, hogy különbséget teszünk olyan dolgok között, amik tisztátalan, amelyek képesek arra, hogy tisztátalanná váljanak. Ilyen mondjuk egy ember, egy étel, egy eszköz, de mondjuk nem ilyen egy állat. Akkor itt is erről van szó. Mit jelent az, hogy a megtisztulás vizét valamilyen illetéktelen dologra hintették? Ez azt jelenti, hogyha olyan dologra hintették, amire eleve nem tud érvényesülni a tisztaság és a tisztátalanság szabályai. Miért? Mert olyan dologra hintették, ami nem is tudna tisztátalanná válni. Nézzük, hogy pontosan miről van szó. Máhi. Na, niszkávén leházaisz ála behéma, vihizala adom, imi és beizav gyisne. Niszkávén leházaisz ála adom, vihizala behéma, imi és beizav gyisne. Szóval valaki fogja ugye a izsópot. Az izsóp ággal az bele rakták, vagy bele mártotta a vízbe, hamuval egybekevert vízbe, és azzal kellett, hogy ugye, hogy rá hintsen a tisztátalan személyre. De mi van akkor, hogyha a tisztátalan személy helyett egy állatra hintett rá. Akkor, hogyha az állatra hintett rá, akkor egy olyan dologra hintett, ami alkalmatlan és illetéktelen, mert egy állat nem is tudna tisztátalanná válni. És ezzel azt a vizet, a megtisztulás vizét, ami az izsópon van, már érvénytelenné tette. És ezért, hogyha ráhintett az állatra, akkor utána ugyanazzal a vízzel nem hintett rá az emberre. Mert az a víz már alkalmatlan. És ezt mondja a Misna a para traktátusban, hogyha valaki fogta ezt az izsópot, és rá akart hinteni az állatra, de ehelyett az emberre hintett, akkor utána, és utána rájön, hogy hú, mit csináltam, akkor utána azt a vizet, ami még rajta van, ráhintheti a tisztátalan emberre. Mert még ha egy olyan emberre is hintett, aki nem volt tisztátalan, ezzel nem tette érvénytelenné a megtisztulás vizét, mert egy olyan dologra hintett, ami amúgy tisztátalanná tudna válni. Ha viszont egy emberre akart hinteni, és véletlenül egy állatra hintett, akkor egy olyan dologra hintett, ami nem tudna tisztátalanná válni, és ezzel a vizet, a megtisztulás vizét érvénytelenné tette, és azért utána nem hinthet rá ugyanezzel a vízzel egy tisztátalan emberre. Ez a bölcsek véleménye, hogy ezt a szabályt, már azt, hogy a víz érvénytelenné válik akkor, hogyha egy olyan dologra hintették rá, ami nem is tudna tisztátalanná válni, ezt a Tórának abból a szavából tanuljuk, amikor a Tóra azt mondja, hogy hizal a tahajrál a tame, hogy és meghintette a tiszta a tisztátalant. Mit jelent az, hogy a tisztátalant? Szerintem, hogy azt, ami tisztátalanná tud válni. De ha egy olyan dolgot hintett, ami nem is tudna tisztátalanná válni, akkor a víz érvénytelenné válik. Azt kérdezi a Talmud, my time, de Rabbi Akiva, ugye Rabbi Akiva mást mondott. Rabbi Akiva viszont azt, Rabbi Akiva azt mondta, ő sokkal szélsőségesebb dolgot mondott, ő azt mondta, hogy azért áll a Tórában az, hogy és meghinti a tiszta a tisztátalant, mert azt akar ezzel mondani, hogy csak az esetben van tisztító hatása a megtisztulás vizének, ha a tisztátalan embert hintjük meg vele. Ha viszont a tiszta embert hintjük meg vele, akkor az a tiszta ember tisztátalanná válik. Mi az oka Rabbi Akiva véleményének? Nichtav Rahmanavé hizza hatta, hogy a lav máj állattame, s máj mina állattame, vállatta, hogy tame. Mit mond Rabbi Akiva? Ugye, mit mond, vegyünk vissza a mondathoz, a tórai mondathoz. A tórai mondat úgy hangzik, és meghinti majd a tiszta a tisztátalant. Minek azt mondani, hogy a tiszta a tisztátalant? Elég lenne azt mondani, és meghinti majd a tiszta a másik embert. Miért mondja azt, hogy a tisztátalant? Mert azt akarja ezt tanítani, ahogy az előbb már mondtuk, hogy ha a tisztátalan embert hinti meg a megtisztulás vizével, akkor az megtisztul, ha viszont a tiszta embert hinti meg, akkor az tisztátalanná válik. Verabonon, mi a helyzet a bölcsekkel? Ők ugye ezt nem fogadják el. Hájlet varemel káblin tumahuda asza. Szerintük ez az extra szó, hogy meghinti a tiszta a tisztátalant, ez nem amiatt van, amit Rabbi Akiva mond, hanem amiatt van, mert azt akarja a Tóra ezen mondata tanítani nekünk, hogyha a megtisztulás vizét egy illetéktelen dologra hintették rá, egy olyan dologra, ami nem is tudna obligóba kerülni, mert egy olyan dolog, ami nem is válhatna tisztátalanná, akkor azt a vizet érvénytelenné teszi. Ával ha-ha, kálvachaimer hú, im alatta hajtam, me alatta hajlai kalseken. Viszont azzal nem értenek egyet, amit Rabbi Akiva mond, hogyha egy tiszta emberre hintjük rá a megtisztulás vizét, akkor az tisztátalanná teszi a tiszta embert. Miért? Szerintem nagyon egyszerű a logika. Ha a tiszta víz megtisztítja a tisztátalan embert, akkor pláne, hogy megtisztítja a tiszta embert. Mit fog erre mondani Rabbi Akiva? Tényleg ez egy szép és egyszerűnek tűnő logikai levezetés. Rabbi Akiva, hánydakamaslaima, a Márti Hákma, vihirehaikő menni, azt mondja, igazatok van, de pontosan ezért mondta Salamon király, akkor Heledben utalva a vöröstehén micvájára, hogy ez egyike azoknak a felfoghatatlan és minden logikát nélkülöző isteni rendeleteknek, amelyekről úgy szólt Salamon, szóltam, vagy mondtam, hogy majd elmélyülök benne és megértem, de messze van ő tőlem. Salamon a világ valahelyett legbölcsebb embere, próbálta megérteni a vörös tehén micváját, és azon belül is pont ezt a törvényt, hogy mi a logika abban, hogy Rabbi Akiva szerint, mi a logika abban, hogy a megtisztulás vize megtisztítja a tisztátalan, de tisztátalanná teszi a tisztát, és erre mondta az Salamon, hogy ez messze van tőlem, ezt én nem tudom megérteni, ez egy olyan felfoghatatlan része ennek a szabályrendszernek. Verabonon. Tényleg, akkor a bölcsek mit fognak erre mondani? Ők ugye azt mondják, hogy ez nem így van, mert szerintük a logika az diktálja, hogy ez ne így legyen. Akkor szerintük mire gondolt Salamon király, amikor ezt azt mondta, hogy megpróbáltam megérteni, de távol van tőlem, és nem értettem meg. A hú, lemáze, ulemázin a lav, tahör. Önögjába hem, tame. Szerintük Salamon a vörösteinek nem erre a szabályára, hanem egy másik szabályára gondolt. És mire? Szerintük az, aki hint, meg az, akire hintenek, az ugye tiszta. Nincs olyan, hogy aki mondjuk, ahogy Rabbi Akiva mondta, valakire illetéktelenül hintettek, mert az illető tiszta volt, akkor tisztátalan válik. Szerintük ez ilyen nincs. Viszont a Tórában van egy olyan mondat, ugye ugyanebben a 19-es fejezetében, Mózes 4. könyvében, Umáze mei nidaje chábez gadov, hogy az, aki hinti a megtisztulás vizét, az tisztítsa meg a ruháját. Vannak geá beményida, és az, aki hozzáér a megtisztulás vizéhez, az pedig fürödjön meg, ő tisztátalanná válik. Azért még mindig tudjuk követni, miről van szó, érdemes különben elolvasni a 19-es fejezetet, ahol le van írva, hogy hogyan működik a megtisztulás vize. De mindenesetre ott az van, hogy az, aki hinti a vizet, az ugyan nem válik tisztátalanná, de a ruhái tisztátalanná válnak, az mossa meg a ruháit. Az, aki viszont illetéktelenül hozzáér a vízhez, nem ráhintik, hanem hozzáér a vízhez, az tisztátalanná válik. És szerintük ez az a része a vöröstején szabályrendszerének, amire Salamon azt mondta, hogy lehajkami menni, hogy messze van attól, hogy én képes legyek megérteni. És ez az, amiről szólunk. Azt mondja a Talmud, de hát akkor ezek szerint szerintetek az, aki hint, az tiszta, akire hintenek, az is tiszta, aki hozzáér, az tisztátalan. Ugye így fogalmaztak a bölcsök. Tehát ez nem így van. Aki hint, arról azt mondja a Tóra, hogy az előbb idéztük, hogy aki hint, annak meg kell mosni a ruháját. Azt mondják erre a bölcsök, mit jelent az, aki hint? Az, aki hozzáér, az ugyanaz. A mondatban az van írva, aki hinti a vizet, és aki hozzáér, az ugyanaz. Ez nem azt jelenti, hogy aki hint, ahogy szó szerint írva van, hanem aki hozzáér. Akkor miért van két szóval írva? És ráadásul nem csak, hogy két szóval van írva, hanem a máze, az, aki hint, arról az van írva, hogy a ruháját kell megtisztítsa, és az, aki hozzáér, arról az van írva, hogy ő maga válik tisztátalanná, meg kell fürödnie. Mit jelent az, hogy hint? Az, aki visz. Azt mondtam, hogy jó, de akkor miért azt a kifejezést használja, hogy hint? Miért nem azt mondja, hogy aki visz? Ugye mostani értelmezés szerint az, aki viszi a vizet, az olyan fokon válik tisztátalan, hogy a ruhája tisztátalan lesz, az, aki hozzáér a vízhez magához, az maga is tisztátalan lesz. Ha viszont ez így van, akkor a Tóra nem azt kell, hogy mondja, hogy máze venögeja, hogy aki hint és aki hozzáér, azt kell volna mondania, hogy aki visz és aki hozzáér. Akkor másmála, de be innun siúr haza. Azért mondja mégis azt, hogy aki hint, annak kell, hogy arra gondol, hogy aki visz, mert azt akarja mondani, hogy akkor válik annak a ruhája tisztátalanná, aki visz, hogyha annyit visz, amennyi elég lenne ahhoz, hogy hintsék. Tehát, hogy van egy minimum mennyiség már, amit visz. Azt mondtam, hogy a Nihlamanda Amara Zod, Szichasir, Lamanda Amara Zein, Szichasir, Michael Emény. Azt mondtam, hogy jó, de ugye van egy olyan vélemény, igaz, hogy van egy vélemény, ami azt mondja, hogy magához a hintéshez kell egy alapmennyiség, de van egy olyan vélemény, azt mondja, hogy a hintéshez nem is, magához a hintéshez sem kell alapmennyiség. Akkor mit? Hogyan magyarázhatnád ez szerint az álláspont szerint azt, hogy a visz az azért van a Tórában hintőnek nevezve, mert azt akarja mondani, hogy akkor válik tisztátalanná, ha visz, hogyha annyi mennyiséget visz, amennyivel lehetne már hinteni. Hát van egy olyan vélemény, ami szerint bármilyen mennyiséggel lehet hinteni. A filomándal már a zajn, szik a sírháni milliárd gávra, de gávra. Ával ben mannod, szik a sír, azt mondja, Talmud nem. Még az a vélemény is, amik azt mondja, hogy bármennyi víz hintésével lehet hinteni, ez csak arra vonatkozik, hogy nincs egy olyan mennyiség, ami a izsópon rajta kell, hogy legyen, amikor hintik a vizet. De hogy az edényben kell, hogy legyen egy alapmennyiség, abban mindenki egyetért. Nán, kámajjébben hemmegyék ide, ha zaj, tanultuk a paratraktátusban, mennyi kell, hogy legyen az edényben ahhoz, hogy elég legyen arra, hogy úgy tekintsük, hogy ez a hintéshez szükséges mennyiség. Azt mondja, a tamrosségi volumizálza, annyi, hogy bele tudjad mártani a izsópnak a fejét, és elmerüljön a vízbe, és utána tudsz vele hinteni. Hát látjuk azt, hogy abban mindenki egyetért, hogy az edényben magában, amiben belemártom az izsópot, kell, hogy legyen egy alap mennyiség. Oké. Akkor bárhogy is legyen, minden esetre most a hosszú elemzés után oda lyukadtunk ki, hogy Rabbi Akiva, aki azt mondja, hogy ha egy tisztára ráhintik a vizet, akkor ő tisztátalanná válik. Nem lehet a misna álláspontján, a mi misnánk álláspontján, mert a misnánk mit mond, hogy a Jom Kipuri szolgálatra készülő főpapot mind a hét napon meghintik ezzel a vízzel, azért, hogy hát ha ő halottig tisztátalan, és akkor ezáltal megtisztuljon, Na jó, de hogyha nem halotti tisztátalan, hanem sima, tiszta ember, akkor azáltal, Rabbi Akiva szerint, hogy ráhintik a megtisztulás vizét, őt tisztátalanná tesszük. Ha tisztátalan, akkor nem szolgált a szentélyben. A mi mistánk pedig azt mondta, hogy ebben a hét napban a főpap végzi a szentély szolgálatot. Azt mondja, a Talmud, a bája, már a filu téma Rabbi Akiva, de avida vajidakul, jaj, mivel ifném adója, leavet, avida vajid, bármi semes. Azt mondja, ugye, hogyan válik tisztátalanná valaki, Rabbi Akiva szerint is, aki ugye tiszta volt, és ráhintették a megtisztulás vizet, és Rabbi Akiva szerint ebben az esetben ő tisztátalanná válik, ugye olyan tisztátalanságot vesz magára, vagy olyan tisztátalan, úgy válik tisztátalanná, hogy elmegy a mikvébe, és estére megtisztul. Amikor feltehetően olyan lehet feloldani az ellentmondást, amiről eddig beszélünk, hogy a főpap minden nap végzi a szolgálatot. Késő délután meghintik ezzel a vízzel, amikor már minden szolgálatot elvégzett, meghintik ezzel a vízzel, azért, hogy ha ő halotti tisztátalan, akkor ezáltal megtisztítsák. Ha viszont ő tiszta, akkor ezáltal tisztátalanná válik, de az elég, hogyha most gyorsan elmegy a mikvébe, és estére megtisztul, és ezt minden este megcsinálják, tehát napközben ő mindig tiszta lesz. És így akkor a mi misnánk, Rabbi Akiva véleményét is, Rabbi Akiva véleményével is tud egyező lenni. Azt mondja a Talmud, Mákti lesz a töjrös, Mejti lesz a nérös. Talmud azt mondja, hogy ugye mi mindent csinál a főpap, sorolja, hogy ő az, aki mind a hét napon át a támidázat vérét fölhinti az oltárra, aki a füstáldozatot meghozza, aki a gyertyákat, a gyertya, a mécseseket megtisztítja, és így tovább, és így tovább. Azt mondja a Talmud, mi a sorrend, amit itt a misna felsorolt? Azt mondta, a vérhintése, a füstáldozat meghozása, és a mécses tartó, a menóra kitisztítása. Ugye itt van egy sorrend, amit különben a reggeli imának a felvezető részében, a korbanot részben minden nap el is olvassunk, hogy pontosan mi volt a mindennapi rendje a szentélybeli szolgálatnak. És akkor itt feltételezzük, hogy itt is, amikor a kohénnak elmondja, hogy mi minden szolgálatot végzett ebben a hét napban, ezt is sorrend szerint mondja. És ebben a sorrendet hogyan állítja föl? Az áldozati, mindennapi tamid áldozati vér hintése, a füstáldozat meghozása és a gyertyatartó kitisztítása. A problémánk az az, hogy van egy ugye traktátus, a Talmud traktátus, ami a mindennapi állandó, örök, legjellemzőbb szentélybeli szolgálatokkal foglalkozik, és ott a sorrend az nem ez. Álmok, töjrözbe, de is, hádar nérősz. Ugye a mi esetünkben, a mi misnánk mit mond, hogy előbb van a füstáldozás, és utána a gyertyák megtisztítása. Ure minhu, a Talmud traktátusban viszont nem ez van. Mi se zaha be disun mis beáhap nimi, mi se zaha be mnöjra, mi se zaha be töjrös. A Talmud végveszi ott, ugye, a misnák végveszik, hogy különböző sorsolásokkal döntik el, hogy különböző szolgálatokat adott napon kivégezzen, és sorrendben mondja a sorsolásokat. És először mondja azt, hogy megtisztítani a belső oltárt, az aranyoltárt, utána megtisztítani a menórát, utána meghozni a füstáldozatot, és itt a menóra megtisztítása előbb van, mint a füstáldozat. A mi mistánkban pedig előbb van a füstáldozat, és utána a menóra megtisztítása. Akkor hogyan, melyik az igaz? Amara fundamentálne tamid, rab isa, rab simön, isha mitzpehu. Azt mondja, funda, igen, a Talmud traktátusban, ahol előbb van a menóra, és utána van a füstáldozat, az Rav Simon is Mitzpa véleményét követi. De az egy egyedi vélemény. És mi az általános véleményt mondjuk? És az általános vélemény az, hogy előbb van a füstáldozat, és utána a menóra. Azt mondja, hogy nem lehet. Nem lehet, hogy a Talmud áldozat, ugye a Talmud traktátus misnáik Rav Simon is Mitzpa véleményét követi. Miért? Ha ibhassa minen lé. Mert ennek pont a fordítottját látjuk. És van egy misna a Talmud traktátusban, amivel pont, hogy vitatkozik Simon is a micba, akkor nem lehet, hogy az összes misna őt követi, és aztán saját magával vitatkozik? És végül a Talmud arra fog jutni, hogy nem. A mi misnánk követik Simon is micbát, és a Talmud áldozat arról szóló traktátus pedig követi a bölcseket. Nézzük, mi az a misna, ahol vitatkozik Simon is Mitzpa a misnával a Tami traktátusban. De nám, bolloj lekem el Mizrachet Szefajnis, ne hiszem Mizrachet Szefajna. Már Ravis Draimis, ne hiszem már Rava Draima. De tanirav Simon is a Mitzpa misáné, be Tamid Mizrachet Szefajnis, ne hiszem Mizrachet Szefajna, már Ravis Draimis, ne hiszem már Rava, vachákak, ne hiszem Draima. Ugye a misna arról szól, hogy a Tamid áldozatnak a vérét ugye föl kellett hinteni az oltára, és ez úgy nézett ki, hogy a két sarkán, a két ellentétes sarkán az oltárnak, a kelet és északkeleti és a délnyugati sarkán, az első vélemény szerint fölment az oltár tetejére a főpap, elkezdett körbejárni, akkor elért az északkeleti sarokhoz, akkor ráhintett a vérből, úgy, hogy az északi és a keleti falra is rá fröcskölődjön. És így akkor azt a két oldalt már letudta. Egy hintéssel két oldalra is ráhintett. Ment tovább, és amikor elért a délnyugati sarokhoz, akkor ott is a sarokra hintett rá, és így a déli és a nyugati falra is ráhintődött a vérből. És így is, akkor egy hintéssel két oldalt is elintézett. Ez az általános vélemény. Jön a Simon a Mitzpa, és azt mondja, hogy nem. Az elején valóban az észak-keleti saroknál ezt így csinálta, a délnyugati saroknál viszont hintett nyugatra, és hintett délre. Tehát összesen háromszor hintett. Először az északkeleti sarkon, utána a délnyugati saroknál pedig délre, és, vagy nyugatra és délre. De mindesetre mit látunk, hogy ott Simon is Mitzpa vitatkozik a misnával? Tehát nem lehet, hogy a misna őt követi, mert akkor nem vitatkozna saját magával. El amerabi éjjelen mán táneszédériai ma arab Simon is a Mitzpa. Ezért mondta azt, hogy nem. Pont a Joma traktátus misnája az, ami Simon is Mitzpát követi, a mi misnánk, amiben előbb van említve a füstázat és utána a menóra, és a traktátus pedig az a bölcsek fejlemét követi, ahol előbb van említve a menóra és utána a füstázat. Rami széder, jaima, széder, jaima, azt mondta, hogy mindig nem stimmel. Mert a mi Joma traktátusunknak a misnái is akkor ellentmondásba fognak egymással kerülni. De nán, mert pályázassaini, misaiket, mizaiket, mi mindásaim, le keves, pályázass lisi, hadasim, mik tajrez, bajúva a fiszu. Ugye van egy, a folytatásában, majd a 25-ös lapon a traktátusban, végveszi, hogy a különböző sorsolásoknál, amikor kisorsolták a papok között, hogy melyik szolgálatot kivégzi, akkor felsorolja a különböző sorsolásokat, és a második sorsolásnál mi mindent sorsoltak ki, kisorsolták, hogy kivágja le a tamidázatot, ki hintse fel a vérét az oltára, ki legyen az, aki megtisztítja a belső oltárt, ki legyen az, aki megtisztítja a menórát, ki legyen az, aki fölviszi a tamidázatok részeit az oltárra, ez volt a második sorsolás. Elmentek a kohénok, majd visszahívták őket, és meg volt a harmadik sorsolás. És mit sorsoltak ki a harmadik sorsolásban? Hadosim liktoires, bojuvel fiszu, azt mondták, aki még nem végzett füstáldozatot, az most jöjjön ide, és köztetek kisorsoljuk a füstáldozatot. Különben azért, mert a füstáldozatról az volt tartva, hogy az a gazdagságnak egy gulája, talizmánja, vagy nem tudom, szerencsehozója. Ha valaki a füstázatot végezte, az gazdag ember lett. És ezért mindenkinek csak egyszer lehetett erre lehetőség az életben. Tehát valaki egyszer már ki lett sorsolva, mint füstázó, azt nem vehetett részt a sorsásban. Tehát azok maradtak benn, akik még nem hoztak füstázatot soha életükben, és közöttük kisorsolták azt is. De mindenesetre mit látunk, hogy itt is a második sorsásban sorsolták ki a menóra megtisztítását, és a harmadikban a füstázatot, akkor a Tamid traktátusban, a Joma traktátusban is előbb van a menóra, és utána a füstázat. És a mi esetünkben mi volt? Előbb volt a füstázat, és utána a menóra. Amara báj elői kása, a tavastei nérősz, kámba tavasz, hamés nérősz. Azt mondja, a bája megvan a megoldás. A menóra-nak volt hét ága. A hét mécsesből tudjuk azt, hogy két részben tisztították meg. Először megtisztították az első öt ágát, és utána megtisztították a szentek szentjéhez eső két utolsó ágat. A kettő között volt egy szünet. Mit csináltak ebben a szünetben? Itt a Bája álláspontja szerint a füstáldozatot hozták meg, és ezért egyes misnákban arról van szó, hogy előbb volt a menóra megtisztítás, és utána a füstáldozat. Másokban arról van szó, hogy előbb volt a füstáldozat, és utána volt a menóra. Miért? Attól függ, hogy melyik ágairól van szó. Az első öt ágáról, vagy a második két ágáról. Azt mondja, Talmud, oké, akkor ebből az következik, hogy a füstáldozattal szakították meg a menórának az öt és a két ága közötti részt. Ha a bájom szállom, mert akkor is mindig marad, de a Tomin mafszik leju. És a báj egy másút, viszont pont ő, aki ezt a választ mondta, ő azt mondta egy másik helyen, hogy nem ezzel szakították meg, hanem a Tamid áldozat vérének a felintésével. Amri lői kásai híle abba Saul harabban. Azt mondja, Talmud, nem. Ugye, amikor a báje azt mondta, hogy a Juma traktátusban lévő ellentét az abból fakad, hogy az első öt vagy a másik két ágáról van, a menórának van szó, és a kettő között ott van a füstáltalat, ezt Abba Saul véleménye szerint mondta. Viszont a másik helyen, ahol rendezte a báje maga, és elmondta a sorrendjét a szentélybeli szolgálatnak, és ott azt mondta, hogy az öt és a két ág között a Tamid áldozat vérének a felintése van, ő ott a bölcsek véleményét követte. Ugyanis vita van valóban Abba Saul és a bölcsek között arról, hogy az első öt ág és a másik két ág között a Tamid áldozat vérének a felhintése volt, vagy a füstáldozat volt. De Tanya lo yeitiv esze nérőz, ve a hárkach jaktir, el a jaktir, ve a hárkach yeitiv, Abba Saul, ömer meitiv a hárkach maktir. Ahogy látjuk, hogy Abba Saul azt mondta, hogy nem úgy, ahogy a bölcsek, hogy előbb hozza meg a füstáldozatot, és utána kezdje el a menórának a tisztítását, hanem ő azt mondta, előbb tisztítsa meg az első ötöt, utána hozza meg a füstáldozatot, és utána pedig a maradék kettőt. Hogy mi annak az oka, hogy Abba Saul ezen a véleményen van, ez már a holnapi tananyagnak a része. Úgyhogy kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás, be is fejeztük a 14-es lapot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. A holnap reggeli viszontlátásra reggel 7:30-kor a szokásos időben, szokásos helyen találkozunk. Addig is mindenkinek további jó tanulást és szép estét kívánok!